Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Énekeljük most a 91. zsoltárunknak az első verszakát együtt. Foglaljuk el a helyünket, énekléssel folytassuk az Isten tiszteletünket, a 377. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Isten igéjét most János evangéliumából olvasom, János evangélium a 12. fejezetéből, a 20. verstől a 33. versig terjedő szakaszból. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt. Nem én értem hallatszott ez a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartó is. Foglaljuk el most a helyünket, és válaszoljunk imádságban az ő megszólítására. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy újra összegyűjtöttél bennünket itt a te házadban. Áldunk és magasztalunk azért, hogy hallhatjuk szavadat, hogy találkozhatunk veled. Köszönjük neked, hogy bár a szemünkkel nem fedezhetünk föl, de mégis megtapasztalhatjuk jelenlétedet, hiszen te valóságosan ott vagy, ahol utánad vágyakoznak, ahol téged keresnek, ahol rád figyelnek és neked szeretnének engedelmeskedni. Urunk, arra kérünk most téged, hogy vedd birtokba egészen a szívünket, szent lelked által, egész lényünket, hogy meghallhassuk igazán a szavadat, azt, amit most mondani akarsz nekünk, személyesen, külön-külön mindegyikünknek ezáltal, a most hallott ige szakasz által, hogy megérthessük a te titkodat, hiszen itt olyan fontos dolgokat mondasz el, hiszen itt a saját szívedbe engedsz bepillantást nekünk, Urunk. Ezt megérteni igazából, felfogni és magunkévá tenni, csak úgy tudjuk, ha szent lelked által vezetsz és támogatsz ebben bennünket. Kérünk, így könyörülj meg rajtunk, és tedd számunkra áldottá ezt az egész Isten tiszteletet. Az Úr Jézus Krisztusért, az ő nevében kérünk téged, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. A 239. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük most készülve Isten üzenetének meghallgatására. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amely János evangéliumából hangzik hozzánk, az előbb is olvasott ige szakaszból, a 12. rész 20. versétől a 26. versig terjedő szakaszból. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galilai Bétsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, az megbecsüli az Atya. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Most rövid idő leforgása alatt kétszer is elhangzott a gyülekezetünkről, hogy nem halott, hanem élő gyülekezet ez. Talán mondanom sem kell, hogy nagyon örültem ennek, nagyon örülök annak, hogyha minél többen azt tapasztalhatják meg, hogy valóban élő gyülekezet, hogyha igazán az vagyunk. Hiszen ezt szeretnénk, ezen fáradozunk, ezért imádkozunk, és remélem, hogy sokan imádkozunk is ezért, mert ugye nem akarunk mozdulatlan, megkövesedett intézményhez tartozni, hanem sokkal inkább valóban fejlődő, növekedő, élő közösséghez. De hát milyen is az élő gyülekezet? Az egyik református gyülekezetnek a honlapján találtam a következőket. Erről ír, hogy milyen az élő gyülekezet. Mit jelent az élő gyülekezet? Felolvasom most ezt, mert azt gondolom, hogy mindnyájunk számára elgondolkoztató lehet. Az élő egyházban sok a zajos gyerek, és mindenhol fiatalok vannak. A halott egyház tökéletesen csöndes. Az élő egyházban mindig új utakat keresnek. A halott egyházban soha nem változik semmi. Az élő egyház nagy álma az Isten országa. A halott egyháznak rémálmai vannak. Az élő egyház gyorsan növekszik, így nem emlékszik mindenki a másik tag nevére. A halott egyházban a nevek éveken keresztül változatlanok. Az élő egyház bátorsága előrehaladásra hív. A halott egyház soha nem kockáztat semmit. Az élő egyház kötelessége a világmisszió. A halott egyház mindenét magának tartja meg. Az élő egyház megbocsát, és bocsánatért könyörög. A halott egyház soha nem ejt hibákat. Az élő egyház felhasználja hagyományait és lehetőségeit, hogy szolgáljon az embereknek. A halott egyház az embereket használja föl a tradíciók és a lehetőségek megőrzésére. Az élő egyházban tizedet fizetők vannak, míg a halott egyházban csak borravalót adnak. Az élő egyház látja a kihívásokat és az alkalmakat, míg a halott egyház csak a problémákat és a veszélyeket. Az élő egyháznak Isten tiszteletei vannak. A halott egyháznak csak aggodalmai. Az élő egyház evangélizál, a halott egyház megkövesedik. Idáig az írás. És hadd mondjam most akkor el azt is, hogy a mostani nyári gyülekezeti csendeshetünk nagy élménye volt Isten kegyelméből az, hogy nem csak egy patak csobogott el a szálláshelyünk mellett, azt is élveztük, hanem a Szentlélek világossága és ereje, az Istentől kapott szeretet, a bizalom is áradt, utat találhatott magának közöttünk. Kaptuk, és adhattuk, és adtuk egymásnak. Csodálatos benne lenni egy ilyen folyamatban. Nyilván nem csak csendes héten, nem csak egy-egy táborban, hanem akkor is, amikor az életünk a megszokott a rendes kerékvágásban megy. De mint ahogyan a gyerekek ott a táborban gátat is építettek a patakban, ökjátékból. Sajnos mi is húzunk fel gátakat időnként, melyekkel ezt a folyamatot lassítjuk, akadályozzuk. Ma ezek közül egyre hívja fel Isten igéje különösképpen is a figyelmünket, és aztán megtanít arra is, hogy hogyan lehet lerombolni ezt a gátat. Mi hát ez a gát, amit mi felépítünk sokszor és öltünk is? A bizalmatlanságnak, és most elsősorban az emberek iránti bizalmatlanságról beszélek, a gátja. Megmérték Európában az úgynevezett bizalmi indexet országonként, vagyis az, hogy hol van viszonylag épp társadalmi szövet, ahol az emberek számítanak, és számíthatnak is egymásra. Sajnos hazánk a leghátsó sorokban kullog. Vagyis itt a legnagyobb a gyanakvás ember és ember között, arra nézve, hogy a másik rosszat akar. Itt tételezik fel az emberek egymásról a legtöbb rossz szándékot. S vajon, ha egy kicsit ugye minden napjainkra gondolunk, saját magunkra is, vagy amit úgy tapasztalunk, nem úgy van-e, hogy sokszor, amikor hoznánk lép valakit, akkor rögtön elkezdünk spekulálni, vajon mit akar? Milyen hátsó szándék vezeti őt most? Mit akar elérni? Mibe akar belevinni engem? Hogyha ad valamit csak úgy, akkor már rögtön az az első gondolatunk, vajon mit vár cserébe ezért? Mire készül? Ha nem ad, akkor meg milyen szűkmarkú, és éppen velem, miért? Mindezek jelzik, hogy társadalmunk lelkileg sérült, beteg. Égetően szükség van ennek az orvoslására, amiért egy élőhitű gyülekezet már a puszta jelenlétével is nagyon sokat tehet. Hiszen egy élő gyülekezetben és egy élő gyülekezet környezetében történhetnek meg olyan dolgok, mint amilyenekről, vagy amikhez hasonlókról itt az evangéliumban olvashatunk. Jézus egyik tanítványát, Fülöpöt, megszólítja két vadidegen. Azokban a napokban a zsidók a közelgő húsvét ünnepre készültek. Vidékről is, messziről is, ilyenkor minden zsidó, mindenki, aki csak tehette, Jeruzsálembe igyekezett, hogy a templomban ünnepelhesse az ünnepet. Alaposan felduzzadt ilyenkor a városban tartózkodóknak a száma. Nos, ez sokaság volt. Egyszer csak kiválik néhány görög, odalép Fülöphöz, megszólítja őt. Nem tudjuk pontosan azt, hogy ez a jelző görögök, ez mit takar. Hogy vajon olyan emberekről van szó, akik eredetileg is, tehát a származásukat illetően is görögök, vagy olyan szétszórtságban élő, már görög nyelvet beszélő emberekről, akik a származásukat tekintve zsidók. Hogyha a származásukat tekintve is görögök ezek az emberek, akkor az még tovább színezi a képet, hiszen akkor pogány emberek kezdenek beszélgetést Fülöppel. Talán hallották, ahogyan a tanítvány társai megszólították Fülöpöt. Hallották a nevét, hiszen ez a név amúgy görög név. És lehet, hogy ez volt az, ami felbátorította őket arra, hogy éppen Fülöphöz forduljanak oda. S ráadásul egy kéréssel. Uram, mondják neki, Jézust szeretnénk látni. Én nem tudom, hogy mit szólnánk akkor, hogyha amikor a katolikus gyülekezetnél az úrnapi körmenet van, és olyan nagyon sokan eközben megcsodálják a szép virágszőnyeget is, hogyha ott a nagy sokadalomban elhaladva idegenek megszólítanának bennünket valami ilyesmivel, hogy szeretném látni Jézust. Mit szólnánk mi? Hogy mit tennénk egy ilyen esetben? Fülöpről azt olvastuk, hogy elment, és szólt a tanítványtársának, Andrásnak, aztán együtt elmentek, és szóltak Jézusnak. Fülöp tehát nem haladt tovább, otthagyva ezeket a görögöket azzal, hogy neki most ennél sokkal fontosabb teendője van. Hát itt van uruknak, mesterüknek ez a furcsa bevonulása is Jeruzsálembe, amit nem igazán értenek. Az evangéliumban benne van ez is. Még ezen is elnyerkedni kell neki. Aztán előtte Lázár feltámasztása. Az meg aztán végképp nem mindennapi történés. Hát úgy felgyorsultak az események körülöttünk. Nem tudok én most halmi görögökkel foglalkozni. Nem így gondolkozott Fülöp. De nem is kezdte el gyanakodva méregetni őket, hogy kik is vagytok ti valójában? És mit akartok ti igazából Jézussal? Meséljétek csak el, most először itt előttem, vagy menjünk Andráshoz és kettőnk előtt, hogy miért is akarjátok ti megismerni Jézust. Mert majd előbb mi még tüzetesen átvizsgálunk benneteket. Táskát meg laptopot ide a rekeszbe, a cipőt is vegyétek le, meg majd megnézzük, hogy nincsen nálatok fegyver, aztán majd esetleg utána oda engedünk az Úr Jézushoz. Testvérek, lehet, hogy az, amit most mondtam, az megmosolyogtat bennünket, és túlzásnak tűnik. De azért teszem ezt, mert rendkívül fontos megértenünk, hogyha élő gyülekezet szeretnénk maradni, sőt, hogyha azt szeretnénk, hogy növekedjünk még tovább, még inkább élő gyülekezet legyünk, akkor nem lehetünk sem közönösek, sem bizalmatlanok a másik ember iránt. Gyülekezeten belül, itt egymás között végképp nem. De a mi Isten nélkül élők iránt sem. A közöny és a bizalmatlanság is eltávolít bennünket egymástól. Ott nem lehet szó igazi közösségről, és ott nem lehet szó igazán életről, ahol ezek belopakodhatnak a szívekbe, a gondolatvilágokba, és ezek uralhatják azokat. És ott nem lehet az Istentől kapott küldetésünket sem betölteni igazán. Azt, hogy váljunk útjelző táblává a körülöttünk lévők számára, azaz mutassuk az utat az Úr Jézus Krisztushoz. Hogyan is tudnánk mutatni az utat, hogyha nekünk mindegy, hogy az a másik, az a szomszéd, vagy az a munkatárs, az hová jut, hogy éli az életét, hogy az a kárhozatban van, és ha ott marad, akkor örök pusztulása része. Hogyan is tudnánk mutatni az utat az Úr Jézus Krisztushoz akkor, hogyha bizalmatlanságnak, félelmeknek helyet adva a szívünkben, és ott őrizgetve azokat, elzárkózunk a másik ember elől. Persze tudom azt is, hogy mégsem adhatjuk oda a bizalmunkat, csak úgy bárkinek. Valóban a kereszténység az nem azonos a, bocsánat a szóért, a balegsággal. Nem attól leszünk mi jobb keresztények, hogy mindig mi húzzuk a rövidebbet. Nyilván nem kell az utcáról bekopogtató ismeretlennek több ezer forintot a kezébe adni, hogy majd elintéz nekünk valamit. Meg kell tudni először, hogy az-e, akinek mondja magát. De mindennapi emberi kapcsolatainkban sokat áthatunk magunknak is, és egymásnak is, hogyha nem vagyunk képesek, legalábbis a hozzánk közel állókról feltételezni azt, hogy jót akar, hogy jó szándékkal közeledik hozzánk. Ugyanis, ha gyanakszunk, hogyha feltesszük, hogy a másik biztos valami rosszban sántikál, akkor a legjobb esetben is védekeznie kell, de sajnos legtöbbször ellentámadásba megy át. És ettől csak tovább romlik a légkör körülöttünk, meg a kapcsolataink is. Keressük hát a választ arra a kérdésre, hogy hogyan lehet lerombolni a bizalmatlanságnak a gátját. És ki is beszélhetne nekünk erről hitelesebben, mint maga az Úr Jézus. Ő pedig a következőket mondta, amikor Fülöp és András megkereste őt a görögök kérésével. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Jézus igazából azt mondja itt többek között, hogy azért nem tudunk igazán megbízni egymásban, mert nem bíztuk magunkat teljesen rá. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy de hát én már az Úrra bíztam az életemet. De hogyha ez valóban megtörtént, akkor annak egy ilyen következménye is lesz, hogy egyre szabadabban tudunk egymásnak bizalmat előlegezni. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy nem egyedül vagyok. Nem kell félteni mindenáron magamat, hiszen nekem mindenható mennyei édesatyám van, akié minden hatalom menjen és földön. Ő az én balszám, az én uram, az én megtartom. Testvérek, hogyha még a félelmeink határozzák meg a döntéseinket, a magatartásunkat, ha még azt gondoljuk, hogy csak magamra számíthatok, és ezért jobb a távolságtartás is, akkor nem igaz a szájunkból a mondat, hogy én az Úrra bíztam magam. Akkor különösképpen is figyeljünk arra, amit az Úr Jézus Krisztus értünk tett. És akkor kérjük az ő szent lelkét, hogy segítsen azt személyesen a saját életünkre nézve is elfogadni és átélni. Jézus itt úgy beszél mindarról, amit ő tesz, és tett értünk, hogy közben a földbe esett búzaszem példáját hozza elénk. Jézus Krisztus vállalta a földbe esett búzaszem sorsát, azt, hogy eltemessék a földbe. Kiszolgáltatta magát vádolóinak, ellenségeinek, és mindezt önként tette, saját elhatározásából. Oda adta magát az emberek kezébe. Ő nem csak gyaníthatta, hogy rosszat akarnak tenni vele majd az emberek. Ő tudta. Tudta, hogy mi vár rá. Tudta, hogy milyen lesz az az út, amin neki járnia kell, végig kell mennie. És mégis vállalta, hogy végig megy a kereszthez vezető úton, és elszenvedi értünk a rettenetes kereszthalált minden test és lelki kínjával együtt. Olyan döbbenetesek, és ugyanakkor szívet melengetőek itt az Úr Jézus szavai, amikor azt mondja, hogy most megrendült az én lelkem, hiszen Isten fiaként emberi testben volt itt a földön, és így kellett elszenvedni a kereszthalált. Megrendül a lelke. Kérjem azt, Atyám, ments meg ettől az órától engem. És rögtön mondja, rögtön folytatja, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Nem én vagyok fontos, nem az én életem, hanem az, hogy az Atyám neve megdicsőítessék, az, hogy az emberek számára készen legyen a bocsánat, a kegyelem, készen legyen a felüdülés helye, ahová oda lehet menni, és ahol meg lehet újulni. Az Úr Jézus Krisztus mindezzel, amit ő vállalt, ezzel viszont lehetővé tette számunkra azt, hogy mi is tulajdonképpen búza szem életet éljünk. Lehetővé tette ugyanakkor ezzel azt, hogy ne maradjunk magunkra, hanem gyümölcsöző, termékeny életet élhessünk. Ezt élthette meg az az Albert Schweitzer is, akinek a neve talán sokunk számára ismerős, aki elment Afrikába. Barátai azt mondták neki, elment az eszed? Hát 4 diplomát van. Orvos, orgonaművész, filozófus és teológus vagy. Maradj itt és gyümölcsöztesd a tudásodat, itt Európában. És ő azt válaszolta erre. A feketéknek akarom adni az életemet, akiknek tartozunk mi, európaiak. És elment, és szolgált ingyen, ajándékba adta másoknak az életét. S vajon nem igaz az, ha csak az ő életére is gondolunk, amit Jézus Krisztus mond, hogy aki így el tudja veszíteni, az találja meg igazán. De hát, mit is jelent az, hogy az életet gyűlölni? Jézus Krisztus itt ezeket a szavakat használja, aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Semmiképpen nem azt jelenti, hogy gyűlöljem önmagamat, hogy gyűlöljem az életemet. Félre értenénk, hogyha így akarnánk magyarázni. Ez lemondást jelent az önrendelkezésről. Arról, hogy magam vagyok. És azt teszem, amit a kedvem diktál. A saját legszemélyesebb életem elengedését jelenti. De nem csak úgy a levegőbe, hogy oda teszem, aztán majd lesz valami. Hiszen mindez annak a következménye, amit az Úr Jézus Krisztus tett, értünk. Az ő kereszthalálának, áldozatának, az ő szeretetének. Jézus szeretett, amikor a halálában magát nekem adta. És ezzel felgyújtja a szeretetemet, bennem is a szeretetet, hogy önmagamat adjam át neki. És aki itt tartozik hozzá, az kész már neki szolgálni. És az megtalálja igazán az életet. Az keresi a feladatát, a helyét, itt a gyülekezetben is, de az így jár el kint a világban is. Vannak, akiket az Úr itt a gyülekezetben, a hívők közösségében, a gyermekek közötti szolgálatba állít be. Vasárnapi gyermekórákat vezetnek, vagy éppen kirándulást szerveznek számukra, vagy egy-egy játszóházat. Vannak, akiket arra hív el az Úr, és azért szólít meg, hogy egy-egy keresztkérdések kurzuson csoportvezetőként szolgáljanak. Aztán másokat pedig arra hív, és arra buzdít, hogy induljanak el, és látogassák meg a betegeket, az időseket. És tudom, lehetne a sort tovább folytatni. És hogyha most nem említem meg a többi szolgálati területet, az nem azt jelenti, hogy azok nem fontosak, és azok nem értékesek és jelentősek. De mindezeket most csak azért említem, mert gondoljuk csak végig, hogy ezek végzése azt jelenti a benne tevékenykedőknek, hogy azt az időt erre szánják. Az erejükből, az energiájukból egyrészt erre fordítanak. Pedig nekik is biztos, megvan a maguk feladata és sok-sok munkája otthon is, meg kinek-kinek a maga munkahelyén. Biztos, hogy tudnának az idő alatt mást végezni, vagy éppen pihenhetnének, kikapcsolódhatnának. Mégsem ezt teszi. És hogyha nem ezt teszi az ember, hanem megy, és megkeresve a maga feladatát és helyét szolgál, akkor miért van? Hát azért, mert Jézus Krisztus szeretete megragadott engem, és megragad bennünket. És ez a szeretet késztet, és ez a szeretet ad erőt ahhoz, hogy szolgáljak. Olyan jó lenne, hogyha most ezen a mai napon úgy is tudnánk az Úrra figyelni, hogy megkérdeznénk tőle. Uram, nincs körülöttem olyan valaki, aki szeretné látni az Urat, mint ahogy azok a görögök is ott szerettek volna találkozni az Úr Jézus Krisztussal. Lehet, hogy körülöttem az, akiben van ilyen vágy, még nem fogalmazta meg, még nem mondta így ki, de ott van benne. És én pedig eddig elmentem mellette közönösen. Kérlek, Uram, mutasd meg. És kérlek, hogy adj nekem szeretetet, erőt, mondani valót, hogy odaléphessek hozzá. Olyan jó lenne, hogyha itt tudnánk most délután elcsendesedni. Feltéve a kérdést, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? És megértve indulnánk tőle várva mindent a szolgálathoz. Mindezt azért, hogy hadd tapasztalhassuk meg egyre többen és egyre jobban, hogy milyen csodálatos dolog valóban élő gyülekezethez tartozni, az Isten áldásainak a folyamában benne élni, és azt nem csak élvezni, hanem azt továbbadni is. Végül, mint egy összefoglalásképpen is, hallgassunk meg egy verset, illetve ez egy műfordítás, igazából Turmözei Erzsébet evangélikus költőnő műfordítása németből. Ez a címe, mire van szüksége Jézus tanítványának? Tiszta szemre. Úgy nézni és úgy látni, ahogyan Isten látja a világot. Benne már az új teremtést csodálni, mit igéjével elrejtetten alkot. Nyitott szívre. Szeretni átölelni világunk, mint Isten öleli át. Mint ő, mást elfogadni, felemelni, megbocsátani, mint ő megbocsát. Mesterükre. Egyedül ő adhatja a nyitott szívet, a tiszta szemet, alázatot, erőt a szolgálatra, s gyümölcsöt teremni csak így lehet. Amen. ...295. dicséretünket keressük meg. És legyen, mint egy imádságunk is, ennek a második verszaka, amelyet most énekeljünk. Tehát 295. dicséretünk második verszakát énekeljük. Thank you. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálás szívvel köszönjük neked, hogy itt a te házadban, a gyülekezet közösségében is megtapasztalhatjuk jelenlétedet, sőt itt lehet különösen is átélni, különösen is megtapasztalni áldásaidat. Köszönjük, hogy most is együtt énekelhettünk, hogy imádságban együtt emelhetjük fel a szívünket. És kérünk is téged, hadd forhasson össze, forhassanak a mi szíveink össze, szent lelked által. És így tudjunk fohászkodni, mindazért, amit ez az előbb hallott vers olyan szépen összefoglal, hogy tényleg mindezt hadd kaphassuk meg, hogy hadd lehessen nyitott szívünk, hadd lehessen igazán látó szemünk. És köszönjük, hogy azt is olyan világossá tetted számunkra, hogy ahhoz, hogy szeretetet, bizalmat tudjunk adni, ahhoz, hogy mások felé úgy tudjunk fordulni, hogy az életüket megszépíthessük, gazdagíthassuk, ahhoz rád, Úr Jézus Krisztus van szükségünk, Mesterünkre. Úgy szeretnénk, hogyha szent lelked által most vezetnél abban, hogy igazán letehessük az életünket a te kezedbe. Hiszen te látod, és te valóban látod, hogy mennyire tudtuk mi eddig rád bízni magunkat. Hogy mennyire csak mondtuk ezt talán, vagy valóság is volt ez a mindennapjainkban. Hogy mennyire csak úgy tudtuk talán rád bízni magunkat, hogy amikor nagy-nagy nehézségekben voltunk, akkor azért úgy fohászkodtunk hozzád, és talán volt ott bennünk valami halvány bizodalom tényleg, hogy te lehetsz az, aki kisegítesz bennünket a nehézségből. Ezért is téged áldunk és magasztalunk, Urunk, hogyha a viharokban, hogyha a bajokban, a gondok között tőled várjuk, és tőled tudjuk várni a szabadítást, a segítséget. De úgy imádkozunk most azért, hogy ha tudjuk úgy átadni az életünket, és úgy rád bízni, hogy ez azt jelenthesse, hogy az életünk kormányzása az tényleg a te kezedben lehet. Hogy te vezethetsz, te irányíthatsz, te rendelkezhetsz velünk. Hogy nem csak felhasználni szeretnénk szent lelkedet, annak erejét, meg szeretetedet a saját céljaink megvalósítására, hanem nyitott szívvel figyelünk rád, hogy a te terved és a te célod mi, hol és hogyan akarsz megáldani bennünket, munkatársaként használni, és oda tudnánk adni magunkat a te céljaidra, a te terved megvalósulására egészen. Ezért imádkozunk most, Urunk. Kérünk segíts, hogy így tudjunk körbenézni a környezetünkben, hogy észrevehessük, ha talán valakit már régen meg kellett volna szólítanunk, vagy talán csak meg kellett volna fognunk a kezét, de nem tettük meg. Hogy ne menjünk el továbbra is közönös szívvel mellette. Arra kérünk, hogy te taníts az igazi bizalomra is. Köszönjük, hogyha magunkat egészen rád tudjuk bízni, rád akarjuk bízni, akkor szabaddá válhat a szívünk arra is, hogy bizalmat előlegezzünk embertársainknak. És mindeközben is te adsz nekünk bölcsességet, és tisztánlátást, és józanságot, és ezért is imádkozunk. Kérünk, hogy így vezess bennünket most a ránk következő hétköznapokban is, hogy veled járhassunk, hogy tényleg téged követhessünk. Kérünk, hogy így adj nekünk erőt feladataink elvégzéséhez, és hogy ezekben is, hogy mi a mi feladatunk, rá tudjunk figyelni mindig. Ehhez is kérjük szent lelked vezetését. Kérünk, hogy te áld meg azokat is, akik most töltik a szabadságukat, akik most pihenhetnek, hogy ne csak fizikai pihenés lehessen számukra, ez, hanem lelkileg is feltöltődhessenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy te készíts bennünket, készíts gyermekeinket is, majd lassan a tanítkezdésre is. Könyörgünk hozzád a betegjeinkért, a magányosakért, azokért, akik éppen terhek alatt roskadoznak, hogy megláthassanak ők is téged, hogy egyáltalán megszülessen a szívükben a vágy, hogy veled szeretnének találkozni, téged szeretnének megismerni, vagy még jobban megismerni. Hozzád imádkozunk most mindazokért is, akiknek az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Arra kérünk, hogy ők is hittel és bizalommal tudjanak rád tekinteni, és ezt a nagy-nagy terhet hadd tudják így letenni imádságban. És köszönjük, hogy te azt ígérted, hogy aki így közeledik hozzád, ahhoz te is közeledsz vigasztaló, erősítő kegyelmettel, szeretetettel. Kérünk, hogy add a te békességedet nekik. Áld meg egyházunkat, népünket, könyörgünk vezetőinkért, hogy tőled kérjék a bölcsességet. És ha nem is kérik, Urunk, kegyelmez meg, kérünk nekünk, ennek az országnak is, hogy bárcsak minél többen oda tudnának fordulni hozzád az élet forrásához. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen, akaratod szerint. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imát.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A hirdetéseket hallgassuk meg most. Mindenek előtt sok szeretettel hívom a testvéreket gyülekezeti alkalmainkra, melyek még mindig a nyári rendszerint lesznek megtartva, ami azt jelenti, hogy csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz, és vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk. Hirdetem azt is, hogy ősszel szeretnénk új keresztkérdések kurzust indítani, szeptember 26-án hétfőn. Arra kérem a testvéreket, hogy vigyük ennek a hírét. A keresztkérdések kurzus, talán akik itt vagyunk, már tudjuk, hogy 10 estéből álló sorozat, és egy hétvége is van benne, és ezeken az alkalmakon megismerkedhetünk a kereszténység alapvető tanításaival. De nem csak azok számára ajánlott ez, akik még a kereszténységről nem igazán tudnak, akik Istenről, Jézus Krisztusról nem sok mindent tudnak, hanem azok számára is, akik talán már évek vagy évtizedek óta járunk templomba, ugyanis meg lehet tapasztalni a megújulást, megerősödést e sorozat közben. Vigyük hát ennek a hírét, adjuk tovább, legyünk mi is Fülöpök meg Andrások a saját környezetünkben. Emlékeztetem a testvéreket arra is, amit korábban már hirdettem, hogy ez az esztendő a presbiteri tisztújítás esztendeje is. Kérem a testvéreket, hogy készüljünk erre, és legfőképpen most imádságban, és aztán szeptember elején majd ennek a folyamata elkezdődik, akkor majd mindig hirdetem, hogy éppen mi következik, és mi a teendő. Most azt kérem, hogy imádságban vigyük ezt is Isten elé, és kérjük Istent, hogy mutassa meg nekünk, hogy ő kiket szeretne látni a presbiteri tisztségben. a gyülekezetnek az előjáró csapatában. Kérdetem azt is, hogy református ifjúsági csoportvezető és közösségszervező, immár akkreditált 120 órás képzés indul Budapesten. A jelentkezési határidő az augusztus 22. Én azt kérem, hogyha valakit érdekel ez, akkor keressen meg, és akkor további információkat még ezzel a képzéssel kapcsolatban adok. Gondoljunk most különösképpen is szeretettel arra a családra, mely család tagjainak az elmúlt napokban kellett megállniuk szeretett ravatala mellett. Fazekas Endre távozott el az élők sorából, aki 1937. január 16-án Vésztőn született, és ez esztendő augusztus 7-én Budaörsön hunyt el. A mi Urunktól, Istenünktől kívánunk a gyászoló családtagjai számára vigasztalást, erőt és békességet. Az adakozás lehetőségét említem még. Gondoljunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, hiszen ő maga is arra emlékeztetett most bennünket az igében, hogy ő gazdag lévén szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. 466. dicséretünket keressük meg, most is énekeljük el végig mind a négy verszakával, a negyediket, tehát az utolsó verszakát majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.